Igen, ha battog a Spalding, minden nap élmény. Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom. Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton. Robban a zaj, nincs ittszer a végén. Ha battog a Spalding, minden nap élmény. Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom. Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton.
Éjjó! Szép jó napot kívánunk mindenkinek! Ez itt a Rap City keleten-nyugaton podcast a mikrofonok mögött. Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli!
Szia Gábor, sziasztok! Örülök, hogy itt lehetek.
Ma 6 csapatra fogunk ránézni. Elnézést, hogy nem a hét első két napján jelentkeztünk, most nem tudtuk összehozni, de így szerdán gyorsan pótoljuk a dolgokat, és ez a 6 csapat, ez megint olyan 6 gárda lesz, amelyik valamiért felkeltette a figyelmünket az elmúlt időkben. A legtöbbször ezt majd nem is kell magyarázni, illetve annyi kiegészítést tennék most ide az hétközi overreactionünk elé, hogy érdekes beszélgetés volt ezzel kapcsolatban Discordon. Volt, aki azt mondta, hogy nem szereti azt, hogy itt sokkal száraz adat volt, meg volt, aki azt mondta, hogy szereti, ha mögötte van a matek a következtetéseknek. Mindenesetre én ezt mindenképpen megpróbálom a mai adásba úgy áthidalni, hogy a következtetésekkel kezdek, és aztán esetleg egy-két adattal, vagy nem is száraz adattal, de mondjuk adott sorrenddel például alátámasztom, úgyhogy picit talán egy ilyen másik irányvonal, aztán majd meglátjuk, hogy ez mennyire tetszik nektek. Illetőleg hát, amiről majd esetleg beszélnünk kell, de lehet, hogy ez a péntek-szombat környékén jövő adásban történik meg, az, hogy kijöttek az All-Star csapatok, és azért én tudnék hozzátenni egy-két dolgot. Szerintem legalább egy olyan beszavazás történt, ami számomra abszolút nem, tehát nem indokolható, nem magyarázható, és még van 3-4, akit kicserélnék esetleg, de az nyilván nem ilyen felháborodásra okot adó. Zoli, mit gondolsz egyébként így az All-Star-ról ebben az évben? Mennyire van, hát nem is legitimitása, de egy ilyen crazy, tényleg őrült év után mennyire lehet 2,5 hónap alapján, sőt, inkább 2 hónap alapján All-Star-t szavazni?
Úgy akartam fogalmazni, hogy mint a játékosok többsége, én is feleslegesnek tartom, de nem vagyok abban biztos, hogy a játékosok többsége feleslegesnek tartja. Azt tudjuk, hogy van jó pár játékos köztük, neves játékosok közülük is a legnevesebb, ugye LeBron James, aki hát picit hülyeségnek tartja ugye idén az All-Star Gála megszervezését, illetve megrendezését. És hajlok arra, hogy ezzel a bármennyi tagot számláló NBA játékos csoporttal értsük egyet. Én idén skippeltem volna valószínűleg ezt, vagy csak névlegesen megszavaztam volna az All-Star-okat, bekerült volna ugye a statisztika nevük mellé, hiszen ezt tudjuk, hogy ez legacy örökség szempontjából fontos lehet, de magát az eseményt nem tartottam volna meg, főleg úgy, hogy most jó pár hét viszonylag eredményesebb COVID védekezése után megint ugye volt olyan csapat, ahol több pozitív eset is volt, most nem ugrik be hirtelen melyik, de ugye egyből elhalasztották a
Spurs,
igen, és egyből elhalasztották a következő 4 mérkőzésüket, jól mondom?
Így van, a másik pedig, hogy korán vagyunk, tehát egyszerűen nem telt el annyi meccs, mint ami után egyébként All-Star-t szoktunk szavazni, és ez engem már kifejezetten zavar. Nyilván mostanában kezdenek kicsit így rendeződni a viszonyok, tehát ha megnézitek például nyugaton, gyakorlatilag már most majdnem az a 8-as van benne a rájátszásban, aki várható volt, még a Dallas és a Golden State helycseréjével az én 8-ason például tökéletesen meg lesz. A Zoli, te a Suns-t ugye 9. helyre tippelted, de erről majd ma úgyis kicsit részletesebben beszélünk. Viszont ha már tippek, egy dologban viszont tökéletesen tippeltél, az pedig az, hogy ki fogja kapni a Rolly Massimino díjunkat, mert hogy a leggyorsabban kirúgott edző az valóban Ryan Sanders lett, és bár ma a Minnesota-val nem foglalkozunk, de kíváncsi vagyok, hogy mi a véleményed, hogy ez most inkább csak ilyen, valakit kellett keresni, akin leverjük a balhét, vagy Ryan Sanders kirúgása így is úgy is indokolt szerinted?
Szerintem mind a kettő. Ugye egyik oknak nálam nem feltétlenül kell kizárónak lennie a másik a szemben, úgyhogy mind a kettő egy kicsit. Nyilván inkább az, hogy ténylegesen rájöttek arra, hogy Sanders valószínűleg nem a megoldás, nem ő jelenti a megoldást, és én azt gondolom, hogy nehéz lesz azért innentől ebben a szezonban ezt a Timberwolves-t akár csak ideig óráig felvirágoztatni. Ugye most nagy dírrel, dúrral az új edző segítsen nevével.
Chris Finch.
Köszönöm. Lenyilatkozta ugye, hogy most minden Karl-Anthony Townson keresztül fog folyni támadásban. És én felteszem a kérdést, hogy hogy ez most tényleg annak szól, hogy oké, akkor valamit másképp, máshogyan képzelnek el támadásban is, vagy jelezni kellett egyből, és úgymond ez csak ilyen kis odaköszönés a franchise játékosnak, hogy figyelj, építünk rád, ne, most edzőt váltottunk, minden oké lesz, ne gondolkodj kérlek azon, hogy elcserélted magadat.
Igen.
Inkább ez ennek is szól, én azt gondolom.
Igen, és egyébként gyorsan meg is kérdezték Towns-t, aki szintén leadta a PR nyilatkozatot, hogy esze ágába sincs elmenni Minnesotából, itt akar győztes kultúrát építeni, szóval a szokásos nyilatkozatokat meghallgathattuk, maradjunk ennyiben. A másik dolog az, és ez kulcsfontosságú, amit mondtál, hogy most annyira mélyen van ez a Wolves, hogy világ legjobb edzőjének is nehéz dolga lenne, hogy ideig óráig felvirágoztassa. Nos, gyakorlatilag lassan ott tartunk, hogy sokkal inkább megéri a pick protectionre játszani, tehát hogy valahogy bekerüljenek a top 4-be, és náluk maradjon ez a pick, mert innen már kimászni, olyan mélyen vannak, innen már győzelmi sorozatokat összerakni, meg playoffot megpróbálni, az főleg a 72 meccses szezonba, tehát el fog fogyni a szezon, mielőtt ezt összetudnak rakni.
Ilyenkor sokan azzal érvelnek, hogy jaj, hát nem szabad, miért adnának egy nagyon jó picket, mondjuk az 5. picket? Hát nem teljesen mindegy nekik, hogy az 5. picket veszítik el, vagy a 8., vagy a 9.
Innen már tök mindegy.
Így is úgy, így se úgy sem marad náluk. Vagy így legalább van esély arra, hogy náluk marad, és húznak még egy jót. Egy olyan drafton teszem hozzá, amit erősebbnek várnak, mint az előzőt, ahol ugye az 1-1 lett az övék, és mondtuk azt, picit talán rossz időzítését, tehát nem biztos, hogy a legjobb évben lett övék az 1-1. Most esetleg ki is lehetne javítani ezt a hibát azzal, hogy egy tényleg jó évben lesz az övék az egyik magas pick.
Igen, és azért a hírek szerint tényleg ezzel a draftosztállyal majd azért egy kicsit részletesebben is nekiállunk foglalkozni, ami előttünk van, mert a hírek szerint mondjuk a top 5-ben mellé nyúlni nehéz lesz. Ezt mindig elmondják a nagyon jó draftokon, és mindig van egy vagy két olyan ember, aki tényleg hatalmas baszt, bár egyébként a Doncic draftnak az első ötöse, most, hogy Bagley is már játékosnak néz ki, azt mondanám, hogy például cáfolja ezt, de hát ott is mondjuk a 6. helyen Bamba egyelőre tragikus. Jó, még annyit akarok ezzel kapcsolatban hozzáfűzni, hogy a Minnesotánál is felmerül ugye az a helyzet, vagy probléma, hogy ha esetleg a játékosok fejlesztésére, új játékrendszer létrehozására mennek rá, akkor van-e itt még mit szétcserélni, tehát hogy beszállhatnak majd a trade deadline előtt a dolgokba, és szerintem érdemes is lesz figyelni őket. Nyilván D'Angelo Russellt most nem lehet elcserélni, Tanzt meg nem akarják, de az összes többi játékos szerintem kis túlzással mozoghat, hát Edwards egyelőre nem, de majd visszatérünk a második rookie watchba arra, hogy ő hát nem fut valami jó idényt. Jó, keleten kezdünk, az első csapatunk a Washington Wizards, és hogyha maradunk az eredeti terveknél, és hétfőn vagy kedden vesszük fel, akkor éppen egy 5 győzelmes sorozatról beszélhetnénk. Most már jött egy vereség is hozzá, de azért érdemes megnézni egészen extra stat, hogy az 5 győzelem alatt egyébként az 5. voltak védekezésben az alatt az időszak alatt, és az, hogy mennyire nem lehet egy ilyen kis mintán a statisztikára hagyatkozni, az jól mutatja, hogyha a legelső nagyon jó védekező meccsüket leveszem, akkor a maradék 4 meccsen meg már csak 13-ok. Nyilvánvalóan azért egy jelzés ez, hogy ez a csapat elkezdett védekezni, és szerintem a legnagyobb dupla WTF ezzel kapcsolatban az, hogy ez alatt a győzelmi sorozat alatt kik kerültek ki a rotációból. Zoli, hogyha évelején megkérdezem tőled, vagy te megkérdezed tőlem, hogy sorolt fel a Washington 3 legjobb védőjét, akkor azért lehetne érvelni amellett, hogy Bonga, Troy Brown és Jerome Robinson is benn lett volna, tehát hogy ez lett volna az a három, akit mondunk. Ez a három játékos került ki a rotációból, és mégis tudtak védekezni, és ez nagyban köszönhető annak, hogy lecsökkentették a tempójukat, mert egyébként elképesztően rohanós csapatról van szó.
Igen, és nyilván az is segített, hogy Davis Bertans elkezdett játszani. Az egyik győzelem ezen 5 mérkőzés közül ugye a Denver Nuggets ellen lett abszolválva, amely meccset, hogyha ő nem dob földön túli módon, akkor az biztos, hogy elveszítették volna, mert egyébként azon a mérkőzésen nem annyira hát összevédekezés. Ez érthető is azért ugye a Nuggetsről ugye beszélünk ma majd, és el fogjuk mondani, hogy a támadásuk végre egészen jól összeállt idén, és hát ugye a védekezés ez teljesen megzuhant. Azt a mérkőzést például nem tudták volna behúzni, hogyha nincsen Bertansnak ez az egészen hihetetlen játéka. És úgy összességében is egyébként tényleg kialakult egy rotáció, ami működik. Nyilván az is segített azért, hogy Westbrook most már egészségesebbnek néz ki, szerintem most sem 100%-os fizikailag, de lehet, hogy ő már 30-on túl ezzel a játékstílussal soha nem is lesz. Minden esetre az a quad sérülés, az a comb sérülés, ami neki volt az év elején, a szezon elején, az picit most már jobban néz ki. Beal egészen zseniális egész évben, én azt gondolom, konzisztensen nem véletlenül lett All-Star. Hogyha a snubokról beszélünk, és valakit ki kéne rakni mondjuk egy Sabonis kedvéért, akkor poszttól függetlenül biztosan nem Bradley Beal-el kezdenék, és elég jelent lenne a listámon. Tényleg, ahogy mondtad, a védekezés jól kezdett működni, egészen sok labdaeladást tudott kierőszakolni ez a csapat, ami szerintem nekik az erősségük, mert egyéni védőik úgy igazán nagyon jók azért nincsenek, valljuk be. Maximum esetleg az a Bonga, akit ugye, ahogy mondtad, kiraktak a rotációból, fizikai adottsági alapján legalábbis mindenképpen nagyon jó. És gyakorlatilag ez a Wizards, ez megmutatta azt, hogy mi lenne szerintem nekik a max potenciáljuk egy adott szezonban. Ezzel a kettel ilyen 50% körüli mérleg, nyilván egy ilyen védekezésben azért ilyen 18-20. Támadásban ilyen 12-13-14. Csapat. Ez az ő max potenciáljuk, és a legjobb meccséken azért okozhatnak problémákat bárkinek, hogyha így játszanak. Nyilván a kígyó feje, ahogy szokták mondani, kint CSM-i, ami nagyon fontos, Westbrook éppen milyen kedélyben van, hogyan játszik rajta, abszolút elmehetnek mérkőzések, még akkor is, hogyha a csapat egyébként jól játszik, és nagyon tetszik egyébként, hogy Danny Avdija, ugye az újoncuk, nagyon okosan játszik továbbra, és a büntetőzés az probléma, de ugye nagyon kevés szer áll oda, viszont a játék egyéb elemeiben, tripladobásban, lepattanózásban, sőt, még playmakingben is egészen jó, és egyértelmű, hogy egyszer majd meg fogja kapni a több lehetőséget, és szerintem élni is tud majd vele ebben a ligában.
Ez nagyon-nagyon jól összefoglaltad. A sokat játszó játékosok közül ugye a legminuszosabb jelenleg net ratingben, az pont Russell Westbrook, de már csak mínusz 5-ös net ratingje van. És ezt azért érdemes tudni, mert neki ennél is sokkal rosszabb volt, amíg volt az a sérülése, ami folyamatosan hátráltatta, tehát azért az elmúlt időkben már hozzá tudott tenni aktívan a csapat győzelmeihez is. Nyilván az ő dobás kiválasztása az támadásban évek óta korlátozza a csapatát, de azért most ebben is fejlődés látszik, igazából nem annyira reménytelenek a kísérletei. Amit mondtál a védekezésről, nagyon tetszett, tehát, hogy maximum egy ilyen 18-20. Csapat tud lenni, mert most is, amíg jól védekeztek, most is látszott, hogy azért a gyengeségeik megvannak, ugye? Nekik kifejezetten jót tett valahol Thomas Bryant kiesése, mert védekezni tudó centerek kerültek be a rotációba, és egyébként bár viszonylag keveset játszik meccsenként, de Mo Wagner szerepe meglepő ebben a tekintetben, vele a pályán meglehetősen jó ez a csapat védekezésben is, egyébként támadásban is. Meg hát azt még kiemelhetjük, hogy egészen vigyáznak a labdára, ami a Westbrook csapatoknak nem mindig sajátja, de a Washington idén ezt meg tudja csinálni. Középszar pattanózók, viszont egyáltalán nem mennek támadó lepattanóra, és szerintem ez az, ami miatt ők valamennyire legalább tudtak mostanában védekezni, mindig visszarendeződnek gyakorlatilag, és védekezésben pedig a perimétert próbálják védeni, bár sok triplát dobnak az ellenfelek, de ők nagyon kevés wide open-t adnak fel, és itt szeretném megjegyezni, hogy rohadtul nincs szerencséjük, mert messze ellenük dobják legjobban ezeket az ellenfelek, konkrétan 43,1%-kal dobják a wide open triplákat a Wizards ellen az ellenfelek, ami tényleg ennek lejjebb kell mennie. Tehát itt azért még a wide openben is a liga átlag 40% vagy az alatti. Maradjunk annyiban, hogy ennél gyakorlatilag azt várhatjuk, hogy jobbak lesznek, hogyha ez a végre kiegyenesedik ez a statisztika. Illetve ellenük dobják a legtöbb midrange és floater dobást, és a legkevesebb gyűrű közeli kísérlet is ellenük van. Tehát magyarán mit csinál ez a csapat? Megpróbálja középre kényszeríteni az ellenfelet. Úgyhogy igazából analitikus szempontból ez egy jó védekezés, nincsenek meg hozzá az emberek, ez tény, de én is azt várom, hogy azért ez a javulás ez valamennyire állandó legyen. Bármi más még Wizards-zal kapcsolatban? Avdija, mondjuk.
Danny-ről ugye beszéltem. Most volt egy pocsék meccse, ugye nyilván a Clippers-en azért nehéz. Pad problémái is voltak, és nem is játszott olyan sokat, is. és már gyakorlatilag az első negyedben eldőlt a mérkőzés, úgyhogy nyilván nem egyszerű ugye egy Kawhi vagy egy Paul George ellen küzdeni, de mondom, nagyon jó úton van szerintem egyébként, és ha jövőre még nem is, de utána, az utána következő évben már komoly lehetőséget fog kapni, mint labdakezelő, és szép lassan fogják felépíteni erre a szerepre. Addig meg kell tanulni a büntetőzni, mert úgy látszik, hogy a tripla már abszolút nem probléma, viszont a büntetőzés az nagyon gyenge tőle, ugye 50% felett épp, hogy nagyon kicsi a minta nyilván, és ha tud triplázni, meg egyébként ilyen szép dobó mozdulata van, ezért nem tudom elképzelni, hogy előbb-utóbb ne tanuljon meg büntetőzni, de ez már egy olyan probléma egyébként, ami elkísérte őt az utánpótlás ligákban is, az EB-ken, VB-ken, Izraellel, illetve ugye az izraeli bajnokságban is, tehát ott se tudott büntetőzni. Picit egyébként így mentális dolog is volt ez nála, mert egyértelmű, hogy egyébként sokkal jobb ez a dobomozgat annál, hogy ilyen nevetséges center százalékokkal dolgozzon a vonalról.
Akkor viszont menjünk át Phoenixbe, vagyis nyugatra, amely csapat, hát én azt mondanám, hogy amikor ott érvelgettünk, akkor én azért hittem a Sunsban, mert egyrészt bíztam benne, hogy Chris Paul az irányítása alá tudja vonni ezt a csapatát, másrészt mondtam, hogy nagyon mélyek, és ez mind a kettő szerintem abszolút bejött. Hát ugye nyilván vannak csapatok, akiknek a kezdőjük nagyon jó, vannak csapatok, akiknek a padjuk veri szarrá az ellenfél padját, na a Suns az utóbbi. Elképesztő ez a pad igazából, és szerintem meglepetés is valamennyire, hogy ennyire jók. A két Cameron, Cameron Payne és Cameron Johnson például, amikor pályán vannak, akkor fantasztikusak, és Dario Saric-sal meg konkrétan legjobbak a pályán, mind védekezésben nagyon jók vele, mind támadásban ilyen 119-es rating Saric-sal pályán, tehát hogy gyakorlatilag ez a pad annyira össze lett rakva, hogy csak azt kellett megvárniuk, hogy ez a kezdő végre egymásra találjon, és Booker és Chris Paul egyszerre tudjon jó lenni, és amikor ez megtörtént, akkor futottak egy 8-as győzelmi szériát. Úgyhogy gondolom, most már te is revidiálod az álláspontodat velük kapcsolatban.
Mi volt pontosan az én álláspontom, hogy 9.
helyen végeztem? Igen, mert a Golden State-et valahogy be akartad rakni a rájátszásba, és akkor így végül a Suns kicsúszott.
Igen, hát ezt ezen a ponton mindenképpen revidiálni kell. Azt, hogy ha a revidiálás mellett mögött azt mondjuk, hogy a Suns feltétlenül contender, akkor nyilván nem vagyok hajlandó még ebbe az irányba teljes mértékben elmenni.
Ezt azért azt gondolom, hogy nem mondtam sem én se, tehát azt még én sem merném kijelenteni, igen.
Igen, hozzáteszem, hogy nagyon messze nincsenek még a 9. helytől. Tehát, hogyha az én Mavericksem most a 9. 15-15-ös mérleggel, 5 mérkőzéssel van kevesebb, ugye 5 veresége van kevesebb, mint a Sunsnál. Nem azt mondom feltétlenül, hogy most mi leszünk a negyedikek az alapszakasz végére, de nagyon-nagyon sok van még hátra. És ugye a Suns, ahogy mondtad, most egy nagyon durva sorozatban van. Az utolsó 14 meccsükből 12-t nyertek, viszont előtte, hogyha ott akkor beszéltünk volna róla, akkor meglepően gyenge kezdésről kellett volna beszélnünk. A szezon elején nem annyira találták magukat, és én azt gondolom, hogy még mindig kicsi az a minta, ami alapján őket majd besorolhatjuk az alapszakaszba a kerelő viszony alapján. Az teljesen egyértelmű, hogy a CP3 effekt az teljes erővel dübörög.
Igen. 19 asszisztos meccs, te jó ég! Amúgy azt nem fogják felszedni az emberek, hogy ez mit jelent.
Ugye Devon Booker is nagyon-nagyon fejlődött, és most már én is azért oda sorolom őt a liga legjobb 20 játékosa közé, viszont azzal meg teljesen egyetértek, hogy CP3 az, aki all-star, és azzal mondjuk nem, hogy Booker kimaradt, tehát valahogy én megtaláltam volna az ő helyét, az azért elég nagy snub, sőt, nagyon nagy snub, de az igazság, hogy CP3 jobb játékos még mindig, és ő egyértelműen a Suns legjobb játékosa, és hogyha megnézik az advanced statokat, azok is azért többé-kevésbé ezt fogják megmutatni. Most volt egyébként neki is egy borzasztó mérkőzése, de azt is simán megnyerték, és annak ellenére, hogy nagyon rosszul dobott, nem okozott akkor a problémát, mert tényleg ennyire jó csapatként, és ahogy mondtad, ennyire jó padja van a Sunsnak, úgyhogy egy nagyon kemény csapat, amelyik mindent tud egy kicsit támadni és védekezni is, a kiegészítők is jók, nem elit szerintem úgy nagyjából még semmiben, de nagyon-nagyon jók, és egyértelműen eddig, az eddigi teljesítmények alapján is egyébként erre net rating is rávilágít a negyedik legjobb csapat nyugaton. és hazai pálya fő esélyese, hogyha ma kérdezel engem.
Hát igen, meg ezt a védekezést, ezt külön bontsuk már ki, mert ugye negyedikek jelenleg védekezésben, vagy tegnap néztem elnézést, a mára ez egy-két helyel ide-oda elcsúszott. Az egyik legkevesebb wide open dobást adják fel, ezt már mondtam korábban is, a perimétert gyomvédik, és sokkal inkább midrange felé terelik ők is az ellenfelet, tehát magyarán a Washingtonhoz hasonló profillal dolgoznak. A rim protection itt sem túl erős, de ezt mégis túl tudják élni. Tehát mi történik? Washingtonnal hasonló profil, csak sokkal jobb védőjátékosokkal, és lám-lám, ez bizony elit védekezést eredményez, mármint idei viszonylatban, mert ezzel hozzáteszem, hogy tavalyi viszonylatban az idei védekezések nem nagyon számítanának elitnek egyelőre, de azért javulás van egyértelműen, tehát látszik, hogy elkezdtek a csapatok összeállni, elkezdtek védekezni, és támadó oldalon meg látszik, hogy elkezdtek fáradni. Így azért kezd egy picit normalizálódni ilyen szempontból a liga, aminek én nagyon-nagyon örülök. És a Sanshoz még azért azt írtam föl, hogy ami náluk nagyon nincsen jelen, az, hogy büntetők kiharcolásában liga utolsó konkrétan, és ez azért egy kicsit sajnálatos tény, mert a második legjobb százalékkal dobják csapatszinten a büntetőket az egész ligába. Szóval most gondoljatok bele, hogy van egy rohadt jó fegyvered, de nem használod. Nyilván beszéltünk arról, hogy Ayton támadásban az egyik legnagyobb hiányosság, hogy nem tud faltot kiharcolni, de ha belegondoltok, akkor Booker is ugye inkább eldobja általában. Tehát egyszerűen az ő gyűrű támadásai nagyon ritkán jutnak el a gyűrűhöz. Chris Paul sem az a faltból megélő típus, bár azért neki vannak.
Már nem megy végig, igen. Tehát igen. A pályafutása elején nagyon jó szezonjai voltak, ugye az ő méreteivel ahhoz képest, meg hogy mennyire jó volt már akkor is midrange-ből, ahhoz képest nagyon jó szezonjai voltak. Ma már azért nem megy be nyilván a darálóba, de ezért tehát ő is egyrészt sokkal jobb triplázóba vált, sokkal több kísérlettel jobb százalékkal dob, mint egykoron, másrészt meg szerintem az irányító között ő minden idők legjobbja, ami a midrange-et illeti, és a középtávoli dobást. Nem is tudom, hogy van egyáltalán bárki közel hozzá ezen a poszton, szerintem senki.
És akkor most Zoli, egy kis kvíz neked is, meg a hallgatóknak is. Általában melyik listának a vége ez, ahol ezek a rendszeresen megforduló jelöltjeink, Anfernee Simons, Trae Young, mindjárt megyek tovább, Darius Garland, Bradley Beal, Zach LaVine, gondolom, innen már lehet tudni.
Igen, bár ugye Beal, sajnálom annyira Beal-t, hogy az elmúlt években ezen a listán van, de tényleg, hát ez csak rajta múlik, ugye előtte nem volt ő annyira rossz védő.
De igen,
a legrosszabb perimétervédőkről beszélünk.
Így van. Most épp az RPM-et kaptam elő, de hogyha most éppen a másik kettő híres, és talán egy kicsit jobb advanced statot, a Raptort és a LeBront néznénk, akkor is a szokásos usual suspectek vannak a lista végén. De ki hiányzik? Hát nyilván nem véletlenül itt hoztam ezt fel, mert hogy Booker hiányzik idén.
Booker hiányzik, így van. Nem lett jó védő, tehát aki azt mondja nekem, hogy jó védő lett Booker, arra azt mondom, hogy nem.
Nem.
Ugyanúgy, hogy Luka se lett jó védő, tehát sokkal jobban védekezik ugye Doncic is idén, Booker is, de ettől még nem lettek varázsütésre jó védők. Nagyon jó mozzanataik, pillanataik vannak a védő oldalon, de azért még kemény munka kell. Egyébként szerintem a szlovén jobban védekezik idén, mint Booker. Fejlődött Devin, de kell még, sokkal több kell még tőle. Tehát a fizikai paraméterei, az agya és a teste, ugye a magassága a wingspan alapján, ennél is sokkal több van benne, de nagyon örülök, hogy kezdett elmozdulni végre erről, mert ugye évekig az érvelésünk egyik része, amiért ugye túlértékeltnek gondoltuk, meg nem csak mi, hanem nagyon-nagyon sokan, az pont ez volt, hogy nem védekezett elég jól. Tavaly már ott volt hozzá a támadó hatékonyság, bár a triplát ugye annyira nem dobta jól, az kicsit outlier év volt neki, viszont idén nagyon jó all-around játékot összerakott, nyilván a saját kereteihez képest, tehát soha nem lesz belőle LeBron, vagy Kobe Bryant legjobb éveiben, ugye amikor nagyon jó védekezett is Kobe, de kiváló játékossá válik Booker, és igazából tényleg valahogy meg kellett volna találni módját, hogy rárakják az All-Star csapatra, tehát nem érdekel, én értem, hogy nyugat rohadt erős, és nem azt mondom, hogy nem is mondanék játékos, hogy ki, de talán mondanék, Donovan Mitchell-t kellett volna igazából levenni.
Hát vagy Zion Williamson-t. Most tudom, hogy nem egy poszt, de...
És Booker-t verknek.
Persze. Tehát nem egy kategória egyszerűen, na mindegy. Jó, még akkor talán annyit mondanék, hogy ami miatt ezt a csapatot most még nem merném contendernek nevezni, akkor sem, ha mondjuk ez a winning team megint tolnak egy ilyen 14-ből 12 győzelmet, és nagyon jók lesznek, az az, hogy a kezdőnek a védekezése az azért egyáltalán nincs a pad szintjén, meg hogy annyira úgymond sokat számít nekik a kiváló padjuk, amit tényleg rongyáveri az ellenfeleket, tehát ilyen átlagban 9-es, 10-es net ratingek vannak itt a padjátékosoknál, hogy nyilván a playoffban ez a pad, ez kevésbé érvényesül majd. Ez nem egy nagy megfejtés. Jó, és akkor menjünk is vissza keletre, ahol most a Philadelphiát vesszük, és akkor rögtön utána jön a Denver, hogy egy kicsit majd az Embiid Jokic történetet is tudjuk tolni. Ezt azért is kezdtem így, mert jelen pillanatban nálam most már Joel Embiid az MVP, nem Jokic, Kawhi és LeBron szidása ez. Egyszerűen az a helyzet, hogy a legjobb two-way játékos jelenleg a ligában Joel Embiid. És szerintem ezt gyakorlatilag minden létező advanced és nem advanced stat alátámasztja, és valahogy tényleg ő viszi ezt a Philadelphiát a hátán, mert, és itt át is dobnám neked a szót, Zoli, de azért, ha megnézed a Philadelphia net ratingjét, vagy ha megnézed azt, hogy igazán mi az erősségük, akkor azt fogod tapasztalni, hogy igazán nagy erősségük nincs, vagy kevés van, azt a keveset majd hamarosan felsoroljuk, és a net ratingjüknél sokkal-sokkal jobban állnak. Tehát ennek a csapatnak messze nem szabadna ennyire elhúznia a kelet első helyén, már most a Brooklynnal versenyezve mondom, az alapján, hogy körülbelül milyen különbséggel verik meg átlagban 100 támadásra vetítve az ellenfeleiket.
Én is ezt gondoltam, és ugye írtam Cibók Dani barátunknak is a cseten, hogy sokkal jobb a net ratingjük, sokkal rosszabb a net ratingjük, mint a mérlegük. Viszont felvilágosított, hogy igazából egy győzelemmel van kevesebb, mint a net rating alapján várt, vagy kalkulált. Úgyhogy ez a 2,9, ez pont, mondom mindjárt, milyen mérleg lenne elég. Tehát a 21-11 helyett elvileg ez egy 20-11-es mérleg le, vagy ugye a tegnapi meccs előtt voltunk még, ugye akkor az még 20-11 volt, tehát 19-11-re lett volna elég, ugye most a Raptors megverték. Joel Embiid és az ő szerepe egyértelmű, hogy ott van a top 3-ba idén, és valószínűleg nálam is most vezetne, viszont az elmúlt pár nap azért megmutatta számomra, hogy ő se tökéletes jelölt, és tényleg az a problémám az idei MVP résszel, az idei MVP versengéssel, hogy eljutottunk most oda így február 24-én, ami szerintem nagyon régóta nem történt meg, hogy minden egyes jelöltbe bele lehet kötni, de elég csúnyán, és szerintem Embiidbe is. Ugye Embiiddel a kihagyott meccsek a problémásak, az, hogy valahogy nagyon jó centerek ellen ezekben a meccsapokban nem mindig tudja megmutatni, hogy mire képes.
Azért ezt most nagyon örülök, hogy nem emelted ki azt, hogy a Raptors ellen szenvedett kétszer, mert Raptors ellen gyakorlatilag az összes szupersztár szenved. Tehát még nem nagyon volt olyan, hogy ezt ne így legyen.
Tényleg, ha van csapat, amelyik tudja, hogy védekezzel egy Joel Embiidet, de már ilyen fél évtizedes múltra visszatekint, akkor azok ti vagytok. Ő tényleg be van oltva valahogy a Raptors ellen, és siker elleni vakcinával, hogyha most is vakcinás időket élünk. Én nagyon szeretem Embiidet, és nyilván én nem is akarom feltétlenül kihegyezni ezt a Jokic-Embiid rivalizálást, mert ez nem igazi rivalizálás, legyünk őszintek. Tehát, hogy nem azért, mert nem mind a kettő rohadt jó, hanem mert max a szurkolóik szoktak egymással vitatkozni, de úgy egyébként ők kedvelik egymást, meg nem találkoztak annyiszor, hogy ez úgy igazán rivalizálás legyen.
Igen, ez nem olyan, mint az Embiid-Drummond, ahol Embiid gyakorlatilag megsemmisíti Drummondot, ahányszor látja.
Igen. Egyébként most eszembe jutott egy korábbi nézőhallgatónk, aki azért abban minket úgymond azért csatlakozott le a podcastra, mert hogy én azt mondtam, hogy szerintem Jokic jobb, mint Embiid. Most már valószínűleg nem hallgat minket, de így visszamenőleg azért picit így örülök ennek, meg megberegetném a vállam, mert az elmúlt két évben legalábbis ugye abszolút konszenzus az volt, hogy ugye Jokic a jobb. És egyébként most Real GM-en tegnap, nyilván Embiidnek rossz meccse volt, de megint kiírtak egy szavazást is, döntő többség, tehát ilyen 80% jobbnak tartja Jokicot, és egyébként idén is. Ezzel lehet vitatkozni, nyilván csapatmérleg alapján Embiidet kéne például az MVP listán elé, Jokic elé raknunk, és valószínűleg én is, ahogy mondtam, én is ezt fogom tenni, de az az igazság, hogy három dolog van, ugye, ahogy mondtam, kettőt már mondtam, ugye, hogy több meccset kihagy Embiid, és most nem csak Jokic-sel összevetve, hanem ugye az MVP listában, ha gondolkodunk. A másik az, hogy valahogy ezek a nagy meccsek nem jönnek komoly centerek, komoly meccsapok ellen, nagy mérkőzéseken. idén előfordult az is, hogy kiülte ezeket a meccseket. Nem akarom azt mondani, nyilván véletlen volt. Tehát nem, Joel Embiid nem az a típus, aki szalom bárki elől. És a harmadik dolog pedig az, hogy tök egyértelműen ő nem csak, hogy vissza fog térni a földre, hanem vissza fog zuhanni. Ha megnézitek a statisztikáit most, 16 és 23 láb között, tehát a legtávolabbi
nem triplából, igen.
Valami 50% felett dobja, tehát legjobb éveiben lévő Dirk sem dobta ezeket így, a legjobb szezonja, talán a legjobb szezonjában. A triplázni 39%-kal triplázik, úgyhogy már kezdett picit lefele jönni, de ugye 32 a karrier, és még a közelebbi midrange-t is, tehát ezeket a floatereket is, ezeket is valami egészen brutális hatékonysággal dobja, és ezek egyszerűen tarthatatlan számok, de olyan szinten tarthatatlan számok, hogy nem csak azt tudjuk, hogy ezek csökkenni fognak, hanem lényegesen csökkenni fognak. És az az igazság, hogy akkor fog kiderülni majd, hogy az idei Embiid mit ér úgymond, és van-e ténylegesen esély az MVP címre, mert egyrészt pályán kellene lennie többet még annál is, mint ami eddig sikerült, és tartania kéne ezt a nem csak szerintem, de gyakorlatilag szinte mindenki szerint tarthatatlan shooting streaket idén, amire szerintem egyszerűen nincs esély, és akkor lesz érdekes dolog, hogy ez az egyébként net rating alapján nem különlegesnek tűnő Philadelphia Sixers hol lesz majd keleten, mert én még őszintén azt is el tudom képzelni, hogy akár a hazai pályát is bukhatják majd a szezon során. Én a Celtics-től abszolút feltámadást várok, én nem vagyok hajlandó elhinni, hogy ők ennyire gyengék, és a Raptors ugye már elkezdte ezt a felzárkózást, a Pacers az kicsit ilyen enigma idén, ilyen kérdőjeles történet.
Hát majd várjuk meg, még visszatér ott mindenki.
A Bucks pedig tök egyértelműen jobb lesz ennél, én azt gondolom. Tehát net rating alapján ugye simán vezetik keletet, ehhez képest a mérlegük még nincs, de én a Bucksban például teljesen biztos vagyok, hogy meg fogja előzni őket, nyilván kívül, hogyha Giannis megsérül. Szóval a Sixers nekem nem tűnik eddig még contendernek, de mondjuk ezt hozzá kell tenni, hogy annyira Covid edition van idén, hogy kettő darab igazi contender tudnánk mondani, a Jazz-t és a Clippers-t, hogyha nagyon szőrös szívűek vagyunk.
Na, jó, egyébként azt szerettem volna elmondani Philadelphia-val kapcsolatban én meg, hogy ugye mi változott Doc Rivers-szel. Embiidhez hozzátéve azt, hogy egy gyenge 18 ponttal jobbak idén vele a pályán, ami ez mindig ilyen nevetséges statisztika, ami Embiidet körüllengi, de ez a 18 pont, ez pedig már egyenesen ilyen menj a picsába kategória. És ami még meglepőbb, hogy bár idén is az összes advanced stat szerint top 3-as, top 5-ös védő, tehát ott van igazából a versenyben az évvédője díjért, de hát ott van most egy kiemelkedő versenyző, akit nem nagyon fog tudni legyőzni, de jelen pillanatban ez a plusz 18 pont, ez leginkább azért jön össze, mert támadásban ennyire eljobbak vele a pályán. Nyilván Doc Rivers jött, és Doc Rivers ezt csapatot csinált, és ez nagyon fekszik Embiidnek. Mert hogy mit csinálnak a Doc Rivers csapatok? Kevés triplát dobnak rá, viszont állandóan a vonalon állnak. Ugye a meccsek felét gyakorlatilag ott töltik, és hát Embiidnek több se kellett, ebben gyakorlatilag a liga legjobbjává vált, vagy nem tudom, mert hogy ugye Harden volt
egyik
az,
és de a talán most már Embiid. Igen, és center poszton Shaq után talán minden idők legjobbja, de én még azt is megkockáztattam, hogy jobb, mint Shaq, mert Shaq úgy állt oda 10-szer a vonalra, hogy őt répázták szándékosan.
És 50%-kal dobott, igen. Tehát,
és 50%-kal dobott Embiidet, vagy ugye volt olyan szezonja, ahol még többször 12-szer Embiid, most úgy állod, de nem tudom mennyi, 11, majdnem 11, 10 egész valamennyit átlagolt idén, és nem néztem meg a statot az elmúlt egy-két napban, de körülbelül ott van, tehát 10 felett van, majdnem biztos vagyok benne, és úgy, hogy őt azért megpróbálják nem faltolni, mert 80% felett értékesíti őket, de azért nem megy, mert hát ebből a szempontból a centerek Hardenje egyébként.
Igen.
Joel Embiid, és annyira rafkós, és annyira jó lábmunkája van, hogy egyszerűen lefaltoltatja magát meccsenként 3-4-szer legalább, amiből direkt büntető van, és persze jönnek az endvanok is.
Igen, illetve ugye, amivel Doug sem tud mit kezdeni, most már évek óta mondjuk ezt a Sixers-zel kapcsolatban, hogy sokat adják el a labdát, mivel ez idén is így van, ezért nagyjából le is vonhatjuk a következtetést, hogy a Simon Embiid párossal sokat fogod eladni a labdát, ez van. Viszont amit Embiid dobása kinyitott, az, hogy a támadásaik azok úgy néznek ki, hogy van egy kezdeti akció, akár egy pick and roll, akár egy labda nélküli elzárásból felfutás, és utána mindig azt fogjátok látni, hogy Simons megy be centerbe, és Embiid áll kint. És ez nyilván azért is van, mert így gyakorlatilag Simons veszi körbe 4 shooter. Hogyha pedig Embiid megkapja a posztban a labdát, ami ugye nála egy teljesen jogos és és azon kevés játékosok között van, akinél lesz egy nagyon jó játék, akkor Simmons valahol a túloldalon, a palánk alatt dunker spotban segít, vagy esetleg befutásokkal, vagy esetleg elzárásokkal, de azért Simmonsnak ezt a spacing problémáját, hogy egyáltalán nem tud dobni, ezt Doc Rivers sokkal-sokkal jobban megoldotta, mint Bad Brown valaha is, és én ráadásul Doc Rivers már rég nem tartom top 10-es edzőnek se, ez jól mutatja, hogy Bad Brown-nal körülbelül hogy álltunk, és még egy a védekezésük, egy abszolút alapvonalon védekező csapat, ha ez így érthető, nyilván Embiiddel alapból drabbeket játsszák, hogy ő tudja védeni a gyűrűt, harmadik legjobban védik a gyűrű közeli dobásokat, és szinte teljesen levédik a saroktriplát, ezért mondtam ezt az alapvonalon védekező csapatot, csak 6,8 saroktriplát engednek egyáltalán meccsenként, ami azt hiszem az majdnem, hogy a fele, vagy lehet, hogy még annál is kevesebb, mint a legtöbbet engedő csapat, tehát ez egy nagyon jelentősen alacsony szám ez a 6,8 kísérlet, csak hogy kontextusba helyezzük. Az alapvonalon védekeznek gyakorlatilag midrange-et, meg felső triplákat, meg dobálhatsz ellenük, ez a Sixers taktikája idén védekezésben, nyilván ez is teljes mértékben Embiidre építve. Bármi más még esetleg velük kapcsolatban?
Korkmaz ugye nagyon gyenge februárt fut, és most kijött neki egy jó meccs.
Ja, köszi, igen.
Köszönjük szépen. Én őt kezdtem elengedni, megmondom az őszintét, de hátha még nem kell. Hát idén azért összességében nagyon pocsék, és ráadásul ugye egy olyan csapat kellene tőle a jó teljesítmény, aminek egyébként szüksége lenne rá is, és ahol tényleg őt be kell rakni, mert nem nagyon vannak opcióit. Tehát ugye van egy újoncod Maxi személyében, aki ugye elért jó eredményeket abból a szempontból, hogy voltak nagy pontszerző meccsei, de azokat a ruki hibákat, amik miatt most már ugye nem játszott például mondjuk ezen a mai mérkőzésen, jól tudom, egészséges volt.
Kikerült a rotációból konkrétan.
Kikerült igen. Gyakorlatilag a rotációból, igen. Körülbelül most már akkor egy hete. Szükség van egyszerűen azokra a veteránokra, mint amilyen Korkmaz is, ugye már hiába 25 éves még csak, de már jó pár szezon benne van. Simmonsra akartam még beszélni, nagyon jól játszik Simmons idén, nálam egyértelmű All-Star, be is választották, ugye?
Beválasztották, igen, de én azért ki tudnám őt rakni, hanem akarnám, de végül is jogos.
Talán Trajan kedvéért, ugye Trajt sajnáltam egy kicsit, de mindegy, ez egy más téma. És Harris egyébként, aki viszont kimaradt, ő nagyon jó szezont fut tényleg. Nem azt mondja, nyilván nem éri meg a pénzét így se, de ebbe a rendszerbe egy egészséges Embiiddel és Simmonssal talán megérheti, nem tudom, 25 milliót megérne abból a 37-ből, vagy mennyit keres.
De így már sokkal jobb szájízzel nézel arra a szerződésre, és azért...
Ja, abszolút.
A Doc Rivers...
Majdnem megcsinálja idén ő is a 50-49-et, még ha nyilván nem is olyan jó védő, mint Middleton, de támadásban nagyon hasonló opciók. Kevesebb playmaking-e valamennyire, de ő is fejlődött playmakingbe is. Tehát
hát meg ugye elit lepattanózó.
Harris nem sokkal, igen, támadásban Harris nem sokkal rosszabb játékos, mint Middleton, ami szerintem nagy szó. Nyilván náluk védekezésben van a hatalmas különbség.
Ha már itt tartunk, Middletont is valahogy be lehetett volna zsúvasztani, szóval azért voltak itt bőven jelöltek.
Nem valahogy meg lehetett volna, igen.
Harris-szel, Embiiddel és Simmonssal függ össze. Ez egy rohadt jó támadó lepattanózó csapat. Mivel, hogy mind a három játékos a posztján ugye az, ezért hülyeség lenne, hogy egyáltalán nem támadó lepattanózának, és hát ez nincs is így. Gyakorlatilag az egyik legjobbak ebbe a ligába, és a másik, ami velük hármajukkal függ össze, teljesen a padjuk viszi őket, a pad masszívan minuszos. Szerintem egyik dolog sem volt meglepetés, amit most mondtam.
Nem, abszolút. Nagyon vékonyak, és meglátjuk. Mondom, nekem vannak kérdőjelém a Filivel kapcsolatban, meglátjuk, hogyha Embiid visszajön tényleg a földre a dobás tekintetében. Ezt már mondtuk egyébként pár hete, hogy ez így lesz, és én továbbra is tartom, hogy így lesz. De ha így tud dobni végig egész szezonban, akkor még mindig maradt kérdőjel, mert ugye playoff teljesítés szempontjából is azért vele kapcsolatban felmerülnek kérdések, de legalábbis akkor bebizonyítja majd, hogy egy egész szezonon át, akár az alapszakasz tekintve legalábbis tudja ezt hozni, és az a következő lépés lehetne az ő evolúciójában, hogy még jobb shooterré válik.
Néha annyit számít egy kompetens edző, nem? Na menjünk Denverbe, ahol egy szerintem kezdetekkor inkább inkompetens edzőből kezd kompetens edző válni Mike Malone személyében, de egyszer majd megint vissza kell térnünk szerintem arra a témára, hogy vajon Melonnal lehet-e bajnok ez a csapat egyszer. De most talán ne is ezzel kezdjünk, hanem akkor Jokiccsal, aki több statisztika alapján is a jelen pillanatban a legjobb támadó játékos a ligában. Egyébként Curry és Lillard az a kettő, akivel versenyben van, és ez már önmagában sok mindent elmond. Viszont Amiért én mondtam, ugye Embiidnél kiemeltem, hogy a legjobb two-way játékos a ligában, mert támadásban és védekezésben is elit. Jokicsnak ez talán a legrosszabb védekező szezonja az elmúlt évekből, amit egyébként abszolút megértek, mert elképesztő terhekkel kezdte ezt a szezont támadásban, tehát minden eddiginél több, magasabb usage, több rádobás, még assistban is több, tehát tényleg gyakorlatilag minden rajta keresztül folyt, és nekem ennyi az érvem igazából, hogy ezért raknám most Embiidet Jokic elé, de mégiscsak Jokicot nem lehet nem megdicsérni, ráadásul Dame Lillardnak van egy ilyen egészen WTF 83%-os klassz statisztikája, de a második legjobb klassz játékos, azt is kijelenthetjük gyakorlatilag a ligában, az Jokic, és pont ezért érdekes az egész Denver, mert miért van az, hogy Jokic nagyon jó klassz játékos, cipeli is a hátán ezt a csapatot, és még a net ratingjük is sokkal jobb annál, mint ahogy teljesítenek, minek köszönhető ez a mérleg? Én szerintem egy kicsit nem volt szerencséje a Denvernek. Tudom, hogy ez nagyon olcsó és egyszerű magyarázat, és ki fogom fejteni, hogy a csapat mit csinál, de azért ezt így indulásnak hozzáteszem, hogy ez a gárda ez jobb annál, mint amit a mérlege mutat, minden jel szerint gyakorlatilag, és persze nem fogjuk azt mondani, hogy jól védekeznek, mert nem. És Jokiccsal a pályán is kifejezetten bajban vannak védekezésbe, relatíve nyilván ahhoz, hogyha például a pad van fenn ott J. Michael Green-nel, az egy teljesen másik dimenzió.
Ezt is valahogy Jokiccsra kell kiegyeznem, és ugye nézve a meccsüket, gyakorlatilag az összes meccset láttam talán egy vagy kettő kivételével idén, azt kell mondanom, hogy nem értek egyet azzal, hogy ez Jokics leggyengébb védekező éve. Lehet, hogy statisztikailag így tűnik, de szerintem, ha ez így is van statisztikai szempontból, akkor az azért van, és mondom itt abszolút a mérkőzésekre hagyatkozom, amiket látok, hogy kiegészítő személyzet, hogyha sztárokról beszélünk, szerintem talán még soha nem játszott ilyen gyengén. Tehát egy ilyen kaliberű játékosnál, mint amilyen ő, hogy egy ilyen kiegészítő személyzet, az tényleg borzasztó szerencsétlen dolog, és annak ellenére, hogy láttuk Super Murray-t a playoffban, playoff Murray-t, az is helytálló, hogy Jokic még nem játszott együtt All-Star-ral az elmúlt években, tehát azt hiszem ez a 5.-6. szezonja, most nem tudom pontosan, és nem volt még All-Star mellette. És még ha tudjuk is, hogy Murray, a legjobb Murray az még egy All-Star-nál is jobb, egy mezei All-Star-nál jobb, de nem véletlenül nem volt még az, mert az 50 pontos meccsek ellenére, ami nemrég ugye pár napja is megesett vele, nem tud egyszerűen olyan kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtani, és tudom, hogy ezt unalmas hallani, és mindig elmondjuk vele kapcsolatban. Nekem, mint másodlagos Nugget szurkol, és unalmas, így értek el, hogy állandóan erről kell beszélni, de ez a helyzet, és nézve a mérkőzéseket, Jokic védekezésben is akar, kapar, nyilván leszámítva azt az egy dolgot, hogy nem tudja védeni egy gyűrűt, mert egyszerűen ahhoz lassú, de volt már idén, azt hiszem, 7 labdalopásos meccse.
Az egész Denver egyébként rakat labdalopást felrak, blokkot azt alig, és a rim protectionjük nagyon szar, viszont tényleg csomó labdát szereznek, tehát nem is csak Jokic, bár ő is nyilván a posztjához képest ebben elit, hanem az egész...
A legjobb volt szegedben, igen.
Gyanítható.
És az a problémám, hogy Jokic fanként, ugye Jokic egyik legnagyobb magyarországi fanjaként, hülyén hangzik az én számmal az, hogy az egészet rákenném a periméter játékosokat, de nézve a mérkőzéseket, tényleg ezt kell tennem, hogy a periméter védekezése csapatnak nem lehet olyan szar, mint a Nuggets-é. Tehát garantálom nektek, hogy az egész ligában, nyilván nem néztem az összes csapatot, lehet, hogy most van olyan gárda, amelyiknek még ennél is rosszabb, de meglepne az, hogyha lenne rossz csapat periméter védekezésben Nuggets-nél, és amikor már bejutnak a festékbe, ott már nyilván Jokic nem segít, tehát ezt nem mondom, hogy segít, mert nyilván nem. De nem arról van szó, hogy ő nem akar, és azért nem tudja húzni ezt a szerencsétlen csapatot idén, mert tényleg egyszerűen a periméter játékosok és a kiegészítő személyzete és a pad úgy unblock egyben borzasztó. És ehhez képest szerintem a jelenlegi mérlegük rohadt jó, 17-14.
Wow, mert hogy viszont ugye a net ratingükhez képest meg nem. De ez nagyon érdekes volt, amit mondtál, mert én szerintem tudok neked megfejtésekkel szolgálni ezzel kapcsolatban. Az egyik az nyilvánvalóan az, hogy Paul Millsap sajnos megöregedett. Erre a szezonra már masszívan kimondhatjuk. Tavaly azért még a playoffban egy kicsit meccs, minden második meccsre úgy éreztem, hogy azért Millsapben még ott van. Ott van, ami kell a nagy meccsekhez, ott van, ami kell mind védekezésben, mind akár támadásban. Idén abszolút nem, és ugye Millsap volt mégiscsak az, aki Jokic mögött, akit már sokat beszéltünk róla, ilyen agresszívebb, nyilván a képességéhez jobban illő védekezéssel, védekezési feladatokkal látnak el, és ezért nem visszahúzódik, hanem akár fellép a védekezésekben, éppen a pick and roll ellen. Szóval mindig Millsap volt az, aki viszont az ő hibáit meg kijavította mögötte. Ez megszűnt ez a faktor, és ez szerintem nagyon érzi a Denver. A periméter védekezésnél nagyon érdekes, hogy még az előző csapatunknál ugye mondtam, hogy milyen kevés sarok-triplát engednek, tehát Denver kifejezetten ezt adja fel. És ez következik is egy kicsit abból, hogy Jokicot hogy kell bújtatni, és hogy kell használni, és én szerintem ezért nem lehet elmenni azért Jokic szerepem mellett szó nélkül, és most elnézést, hogy ezt negatív értelembe felhozom, de fel kell hozni, hogy vele egy bizonyos védekezés képzelhető el, amiben a felső triplákat megpróbálják leszűrni, illetve megpróbálják megakadályozni, hogy valahogy bejusson az ellenfél gyűrű alá, cserébe a sarok triplát fel kell adni, és ez tavaly is így volt, és ez idén is így van, úgyhogy lehet, hogy ide egy másik edző kell, aki ezen tud változtatni, de szerintem Melo már mindent kipróbált. Ezzel a egyáltalán felfogással nem vagyok benne biztos, hogy a Denver még egyszer top 10-es tud lenni védekezésben, viszont jegyezzük meg, hogy ugyanezzel a felfogással top 10 környékén volt tavaly védekezésben, úgyhogy azért várjuk majd meg, még nem dob így mindenki. A sarok triplát most úgy látszik nem jó üzlet feladni. És még amit akartam mondani, támadásban nagyon hatékonyak a hetedik legjobb true shooting percentage az egész ligában, tehát igazából jól is támadnak, és hatékonyak is, várható az, hogy még feljebb fognak menni majd ezen a létrán.
Ezt hozzá kell tenni a Jokic-sel a pályán, tehát Jokic nélkül azt hiszem liga utolsó támadásuk van. Sőt, a múltkor olvastam egy olyan statot, hogy Jokic-sel a pályán gyakorlatilag idén, nem tudom, ott vannak a legjobb csapatok között, abszolút, és nélküle minden idők legrosszabb csapata idén a Nuggets.
Az is nagyon kemény, úgyhogy ugye Campazzo-t direkt azért is hozták a padra, hogy onnan jöjjön playmaking, hát ehhez képest Morris az egyetlen, aki bármilyen playmakinget tud felvonultatni, és Morris szinte kezdőnek tekinthetjük egyébként, tehát többet játszik, mint Gary Harris. Jó, Murray beteg meccséről még két szó, elképesztő, hogy valaki ilyenre képes, hogy mi volt, 20 per 24, vagy tényleg rádobott büntető nélkül 50
én
pont.
Én is úgy emlékszem, igen, 20 per 24.
Ez önmagában akkora teljesítmény, ami majdnem, hogy példátlan, illetve a rádobott büntető nélkül konkrétan példátlan, aki ilyenre képes, az nem lehetne ennyire kiegyensúlyozatlan. Nem azt mondom, hogy ilyen meccseknek kell sorjázni, mert senki nem tud ilyet, de aki egyáltalán képes egy 20 per 24-et lehozni az NBA-ben, annak a játékosnak, na, jogos vele szemben a nagyobb elvárás, maradjunk ennyiben. És nem tudom, hogy neked bármi lenne még a Denverrel kapcsolatban.
Kíváncsian várom, hogy ezt a védekezést a tavalyi szintjére fel tudják tornázni, mert akkor bármit elérhetnének még nyugaton. Nyilván a bármi lett, azt értem, hogy a Jazz utolérésére, mert úgy néz ki, hogy a Jazz az idén megfoghatatlan, és meg fogják nyerni nyugatot. Persze még korán van, de nagyon-nagyon úgy tűnik, hogy ez a sorsuk az ebben az alapszakaszban.
Hát igen, de mondjuk most a Davis-t hiányoló Lakers-t, meg esetleg a Suns lehet, hogy még be lehet fogni, bár mondtuk a Sunsnál is, hogy nagyon pozitív a trend velük kapcsolatban, tehát ők még egyre jobbak. Jó, menjünk akkor keleti utolsó csapatunkhoz, aki nem a keleti utolsó, csak a mai napon utoljára foglalkozunk velük, ők a Chicago Bulls, és bizony a Chicago 4-1-es legutóbbi 5 meccsen van túl, úgyhogy megint csak egy olyan gárdáról beszélünk, amelyik felkelthette az érdeklődésünket, és Zach LaVine életében először All-Star, és bevallom őszintén, hogy vegyes érzéseim vannak ezzel kapcsolatban, mert ahogy említettem Bookernél azt, hogy kikerült abból az utolsó 10 játékosból védekezésben, hát Zach LaVine nem került ki ebből az utolsó 10 játékosból. Direkt megnéztem Bulls-szal foglalkozó YouTube videó elemzéseket, hogy akkor most Zach LaVine mennyire kapar, mi változott, és azt kellett, hogy tapasztaljam, hogy még a saját drukkereik szerint is azért Zach LaVine védekezési problémái egyáltalán nem szűntek meg. Cserébe viszont támadásban egy tényleg igazi sztár elit évet hoz, és mivel a Bulls most nem irgalmatlan szar, hanem ott van a playoffért küzdő csapatok között, ezért szerintem tulajdonképpen indokolt az ő All-Star választása. Azért itt is majd szerintem rá fogunk nézni arra, hogy mi változott, hogy mit jelent egy kompetens edző, és Zach LaVine-nek is egyébként nagyon sokat jelent egy kompetens edző, mert őnek is speciál a dobás kiválasztása is jobb lett, és valahogy nem kell, hogy erőltesse a playmakinget, megpróbálja a Bulls ezt csapatszinten megoldani, és így nincs az az érzése az embernek, hogy Zach LaVine egyedül próbálkozik, és a többiek nézik. És érdekes módon így lett hatékonyabb, és így lett jobb játékos.
Hallok arra, hogy egyetért csak abban, hogy főleg az elmúlt éveket így egybe unblock nézem, megérdemeltnek nevezzem az ő All-Star kiválasztását. Azért most már hosszú évek óta átlagul ő bőven 20 pont felett nagyon jó százalékkal. Ez azért historikusan All-Star kiválasztás szokott érni, általában több évben is. Tudjuk, hogy nála az ugye árnyaltabb, hiszen nem jó csapatokban érte ezt el, és ahogy mondtad, egy olyan fennálló probléma van a védekezésével, ami nem tűnt el. Ennek ellenére szerintem is megérdemelt az ő kiválasztása. Más kérdés, hogy Bulls bővebb kontextusban értelmezett problémáit nem oldja meg, sőt, azok továbbra is megvannak. Van pár tehetséges fiataljuk, akik köré azért úgy építeni nem nagyon lehet, ebben benne van ugye Levine is, ő azért több is, mint tehetség, tehát ő egy nagyon stabil támadó játékos, akivel kapcsolatban azért el kéne dönteni, hogy most akkor építesz köré, vagy nem, hogyha nem, akkor milyen értéket kaphatsz érte, ha nem építesz köré, akkor most visszamegyünk kutyába, és hosszú évekig akkor megint szenvedünk. Nehéz, borzasztó nehéz erre válaszolni, és tényleg ebből szempontból nem irigylem a Bulls drukkereket, de lehet, hogy ők is egyébként idén úgy vannak vele, hogy nem érdekel, mert most már nem tudom hány év után érjünk oda megint a play-offba.
Bőven benne van ez. És szerintem valahogy erre is mennek rá ebben az évben, de ettől függetlenül nem fogadnék rá, hogy play-offba fognak jutni. A play-in az meg lehet nekik. Most az a baj tényleg, hogy nem tudsz azok köré a fiatalok közé építeni, Mark Cannonnel, Kobe White-tal, aki Zach LaVine mellett az egyik legrosszabb védő a ligába, tehát gondolj bele, hogy a kezdő egyes kettesed, akik a periméteren fönt védekeznének, ennyire rosszak, Wendell Carter Jr., tehát ezekkel a játékosokkal nagyon rossz a pályán egyébként a Bulls, és a Bulls-t két dolog repíti, egyrészt a padjuk, mint ahogy a Suns-t is, csak itt a kezdő annyira nem tud védekezni tényleg, és feljön a pad, és egyből, és a másik pedig a Zach LaVine plusz pad line-up. És eznek kapcsán mindenképpen ki kell emelnünk egy játékost, akivel gondolom, hogy te is készültél, hát ez Ted Young, aki a tavalyi rosszabb éve után, idén szintén egy kompetens edző alatt egészen elképesztő dolgokat mutat. Egyrészt fantasztikusan összefogja védekezésben a csapatát. Ez már csak azért sem furcsa, mert ő maga egy multifunkcionális védő, ő tényleg az, aki egy-egyben is jó, magas poszton is, mezőny poszton is, besegítő védőként is jó, tehát ő mindent tud, és ezt nagyon-nagyon jól használják. Ezen kívül idén a playmaking oldalát mutatta egy kicsit meg, miért érdekes, talán még fel is sorolhattuk volna azoknál a játékosoknál, akik újat húznak elő 30 után, ugye volt egy ilyen kérdésünk, mert hogy idén volt Ted Youngnak, ha jól emlékszem, egy tripla duplája is, de azban biztos vagyok benne egy 10 asszisztos meccs, amit a korai szakaszában a karrierjének elképzelni sem tudtunk volna, szóval egyszerűen mindenben segít egy igazi glue guy, és azt gondolom, hogy ő is Otto Porter a padon, az egy olyan padot eredményezett, aminek valójában köszönheti a Bulls a jelenlegi playoff közeli szereplését.
Szerintem most Ted Young lehet a legkeresettebb ilyen veterán célpont, akiért azt hiszem lejáró, jól mondom, Gábor?
Igen, én is úgy emlékszem, de megnézem.
Mert ha lejáró, akkor azért aki első körös picket nem nagyon remélhet érte szerintem a Bulls, de esetleg fiatalabb eszetet, 2 éves szerződésem, akiről azt gondolná a Bulls, hogy még lehet valamit kezdeni vele, vagy tovább cserélni majd egy első körösért, vagy beépíteni a rotációba.
Hopp, jövőre is van szerződése, úgyhogy.
Na, akkor viszont szerintem akár egy late first-ot is érhet, egy késői első köröst, olyan jól játszik jelen pillanatban. Ted Young, és ahogy mondtad, most is volt egy brutálisan jó mérkőzés, hogy oké, teljesen kipukkadó Rakic ellen, amelyik most úgy néz ki, hogy meg fogja támadni a liga legrosszabb csapatainak a pozícióját nagy erőkkel, de mégiscsak azért egy 17-8-5 azt nem a szél hordja össze, és tényleg olyan sokrétű, négy szintű játékot tud nyújtani, ugye playmaking, védekezés, támadás, védekezés külön, kétszer mondtam a védekezés, de ugye labdás védekezés is, és
labda nélküli is, igen.
És igen, mind a kettőben jó Thaddeus Young. Semmiben sem elít egyébként, tehát róla tényleg ki lehet jelenteni ezt az egyébként időnként közhelyet, hogy semmiben sem jó, de mindenben egy kicsit hozzá tud tenni. Na rá ez abszolút igaz, és szerintem beleköthetetlen, amikor róla beszélünk, hogy nála lesz tényleg igaz, és akár az én Mavericksembe, akár a te Raptorsodba, akár a Denver Nuggetsbe tudnánk mondani egy csomó olyan playoffra törő, vagy playoff várományos, vagy playoffban reménykedő csapatot, ahol őt tudnák használni. Nyilván jelen pillanatban a Bulls is ilyen, de ahogy ahogy mondtad, én is azt gondolom, hogy nem is elsősorban, de többet magával neki köszönhetően.
Jó, és akkor én még annyit hoztam itt a Chicagóval kapcsolatban, hogy ők is a sarokkiplet próbálják levédeni, és valamennyire a gyűrűt is, midrange felé terelik az ellenfelet, de föntről akkor dobsz ellenük triplát, amikor akarsz. Úgyhogy érdekes ez a védekezés profilozás, mert ugye most már hallhattuk, és tényleg ezzel ma készültem, hogy melyik csapat merre fele tereli az ellenfelet, mert az NBA-ben azért lesz majd, tehát nem lehet minden dobást levédeni. Valamit egy kicsit fel kell adni, és nyilván vannak olyan csapatok, akik például a saját játékos állományuk alapján próbálja ezt belőni. Van olyan csapat, aki pedig csak azért is analitikus lesz, és megpróbálja a lehető legjobb védekezést, még akkor is, hogyha mondjuk arra nem felel meg az ember állománya, és azért ez egy nagyon érdekes dilemma egyébként az NBA csapatoknál úgy alapból is, és a Chicago hova tartozik? Hát én szerintem azzal, hogy Kobe White-ot és Zach LaVine-t kell valahogy védekeztetned, azzal tulajdonképpen valóban jogos az, hogy a pálya tetejét vagy a tripla tetejét adod inkább föl, és megpróbálod a többiekkel a saroktriplát és a gyűrűt levédeni. Hogyha ők ebbe az irányba mennek, akkor azt gondolom, hogy itt megint egy kompetens edzői döntést látunk, mert ma még egyszer megismétlem ezzel a két védővel valamit, hódziára, hogy nagyon fel kell adnod. És akkor menjünk át utolsó csapatunkhoz ma, ez pedig az Oklahoma City Thunder. Itt bevezetésnek és egyből dobnám tovább a labdát, Zoli, de annyit mondanék, hogy Dégnó, hogyha ezt a csapatot valahol ott tartja a play-in közelében, akkor szerintem ő az évegyzője. Ezt komolyan mondom. A Dégnónak a munkája annyira tetszik, és annyira az MVP-je ennek a csapatnak szerintem, és nagyon keveset beszélünk róla. Ezt most tényleg, hogyha megnézitek, akkor csak pár tényleg ilyen mély elemző podcastben kerül róla említés, hogy a csávó a tényleg a kőből vizet fakaszt gyakorlatilag, hogy ez a csapat hogy nem mélyen utolsó támadásban, és mondom ezt úgy, hogy utolsó előttiek. És de nézzünk már rá erre az állományra, hogy ezzel hogy lehet támadni, és majdnem a legtöbb wide open helyzetet tudják megteremteni az egész ligában. Ez mekkora hihetetlen adat. És még így is 29-ek támadásban, mert nincs, aki bedobja ezeket a helyzeteket. Szóval Zoli, mit gondolsz Dénóról, az eddigi munkásságáról, te is annyira le vagy nyűgözve, mint én?
Ugye nem Renault, akiről Charles Barkley nem tudta kicsoda, amin mondjuk legyünk köztük, nem vagyunk meglepődve.
Igen.
Valóban, tehát egy egészen innovatív edző, és egyébként amikor őt novemberben beharangozták, ugye, ha jól emlékszem, konkrétan a szezon előtt lett, ugye?
Igen.
Kinevezve, már akkor is úgy harangozták be, mint egy ilyen innovatív gondolkodót, aki, ahogy mondtad, ha nem is tud feltétlenül a kőből is vizet fakasztani, de legalábbis megpróbálja meg mindenféle kreatív módszerrel. És itt most vissza kell nyilván mennünk még a tavalyi szezonig, ahol lehet, hogy egy kicsit egyébként alulértékeltük már, és ugye akkor is úgy lőttük be ezt a csapatot, hogy mindenképpen tankolnak majd, és az utolsó helyekért küzdenek, és lehet, hogy belejátszik idén a Covid is, hogy ez nem így van, és tényleg az egész NBA úgymond kiismerhetetlenné vált, de az igazság, hogyha megnézed azokat a játékosokat, mint egy Darius Bazley, vagy egy Lugans Dort, akik jobb helyzeteket vállalnak el, jobb százalékkal, ha nézed az összefoglalókat, én ugye nem néztem sok élő OKC meccset, de látod rajta, hogy jobban helyezkednek, amikor nézed az összefoglalót. Tehát Dort olyan, tényleg olyan szituációba keveredik, amik nagyobb sikerrel kecsegtetnek, mint a... Nyilván most felejtsük el a playoffot, ahol ugye tök üresen hagyták szándékosan, hogy dobassák őt. Ez nyilvánvalóan teljesen más szituáció most már.
De idén ez nem is történne meg, mert egyértelműen brutálisat lépett előre dobásban.
Így van. És tényleg itt van egy olyan 10 főt számláló fiatal magja az OKC-nek, amit most nem tudnék felsorolni mind a 10-et, de nyilván ott van ugye Shai, nyilván ott van Darius Bazley, nyilván ott van Dort.
Maledon
így van.
Én azt mondanám, hogy Kendrick Williams-t is vegyük ide, mert szerintem az egyik ilyen fénypontja a szezonjuknak.
Abszolút. És Robbie. Nem azt mondom, hogy bajnoki címbe reménykednék 5 év múlva, hogyha OKC szurkoló lennék, de legalábbis nagyon-nagyon jól haladnak ahhoz képest, és tényleg van egy ilyen manusuk a kispadon, akiből szerintem akármi lehet még. És itt most tényleg nem Renault karrierje is térjünk ki egy kicsit. 35 éves az ember, és nem vagyok benne, most, hogy kirúgták, talán fiatalabb volt nála.
Igen, Saunders, de most már valószínűleg
most
nem
már Renault a legfiatalabb. Igen. És tényleg a határ csillagosságának a manusnak elképesztően jó.
Na most ugye nyilván azért teljes csodát ő sem tud tenni, tehát mi hiányzik ebből az OKC-ből? Például minden nemű értelmes ball handling, Shai Gilgeous-Alexandert kivéve, Shai nélkül egyébként azonnal teljesen romokban lesz a csapat, a padjukat szétverik, szana szétverik, csak Shai-jal tudnak támadni. De hogy például ugye, ha egyetlen egy ball handleröd van, mert Theo Maledon még ezen a szinten nem elég jó ehhez, például. Szóval, hogyha ez megtörténik, akkor mit vársz az, hogy kevés büntetőhöz jutsz? Hát ebben liga utolsók, és még a megítélt büntetőket is csak 73,4%-kal dobják csapat szinten, tehát még szarul is büntetőznek, keveset is, és ez például mindig jele annak, hogy tényleg komoly korlátokkal küzd egy csapat. Egyáltalán nem támadó lepattanóznak, ebben is liga utolsók, de ezt abszolút megértem a részükről, mert ugye ők gyakorlatilag 29-ek támadásban, de akkor hogy vannak így a középmezőny alján, mondjuk így? Hát úgy, hogy védekezésben abszolút a mezőny közepe, folyamatosan mindig visszarendeződnek, és próbálják kihasználni, hogy azért ez egy atletikus csapat. Szerintem ez is nagyon jól megy Dignolnak. Hát igen, tehát Bézi a legjobb pattanózójuk, hogy összességében is, tehát, hogy küzdködnek problémákkal pattanózásban, de mondom, ez azért is van, mert a támadó lepattanót egyszerűen hátat fordítanak, és mennek vissza, tehát senki nem megy érte. Ilyen szélsőségesen talán csak egyes Popovics csapatok csinálták ezt az elmúlt években, meg persze a Steve Clifford csapatok. Úgyhogy úgy tűnik, hogy Dino ilyen szempontból legalábbis most ezt az iskolát követi. És hát még, amit így kiírtam, ők egyértelműen tömörülnek védekezésben, tehát a tavaly klasszikussá vált Raptors és Bucks védekezést tolják, inkább triplákat adnak föl, ők valahogy szeretnék megakadályozni, hogy te bejuss a gyűrűhöz, és ez azért működik. Van olyan csapat, akinél ez nem működik, jó, az OKC-nél az pont, hogy működik idén.
Bajnok Mavericks volt még ez a csapat, amelyik gyakorlatilag feladta a támadó pattanokat.
Tényleg.
Nagyon kíváncsian várom az OKC-t tényleg, hogy milyen píkjeik lesznek a következő években. Ugye ne felejtsük el, hogy ki van adva a bérmunkába gyakorlatilag. Ez a történet nem is feltétlenül most 21-22-re gondolok, de ugye még később.
Uh-huh.
Ami tényleg azt jelenti, hogy nem kell nekik, nem kötelező tankolni, úgymond. Úgyhogy főleg, hogy azt hiszem az idei nem is náluk maradt talán, hanem valami swap-val, vagy valami. Még hú. A Paul George cseréből talán.
Hogy is van? Nem. Igen, majd ezt megnézem mindenképpen, de szerintem az idei az náluk lesz, mert ugye annyira rosszak lesznek.
Vagy ha nem is, akkor lesz helyette másik, ez biztosan tudjuk.
Igen.
Biztos, hogy lesz első körösük több is, szerintem.
Na várjál, most már megnézem, mert most már érdekel.
Pokut sajnálom egy kicsit egyébként, ugye Tio Maledon mellett, mert mondtad, hogy Maledon még nem kész játékos, és még nem képes azon a szinten játszani. Hát az első meccsen amúgy elhitette velünk, hogy lehet, hogy ez nem így lesz, de ugye ebből is látszik, hogy small sample size, ugye? Small sample size figyelmeztetés. Poku pedig hát sajnos még támadásban teljesen kuka. Lepattanózásban egyébként egészen jó, harcos is, próbál védekezni is, blokkolni időnként. Nem lesz ő szerintem reménytelen, sokkal kevésbé látom reménytelennek, mint a korai Bendert, de támadásban még nagyon-nagyon félős, és ez a legjobb szó talán rá, hogy nem bír élni a lehetőségeivel, mert fél attól, hogy nem sikerül.
Na közben mondom, amire emlékeztél, a Miami, a Houston és az OKC van benne ebben a hármasban az idei pikkek kapcsán, és a kettő jobbat kapja az OKC. Tehát, hogy az valószínűleg a sajátja lesz, és a Houstoné.
Az nem rossz akkor azért.
És a Houston akkor kapja bármilyen. A Miami-ét, a Miami meg nem kap pikket, úgyhogy így vagyunk. Hát ez azért ez azért durva lehet, tehát gondolj bele, a Houston mondjuk egy hatodik helyre befut az OKC, meg egy második helyre ezen a drafton.
Elég durva lenne, igen.
Igen, úgyhogy hát van miért reménykedni, és igen, hát Poku valószínűleg a legrosszabb játékos, aki idén pályára lép a ligában. Reméljük, hogy ez lesz jobb, mert látjuk benne a tehetséget, csak azért neki nagyon-nagyon sok van hátra, mind fejben, mind fizikálisan, mind mindenhogy.
Ő egy európai Chet Holmgren, csak hát reméljük nem, mert Chet Holmgrenet jövőre. Hát oda várják, vagy lehet, hogy nem is jövőre, 22-es draftra, oda várják a top 3-ba. Egyébként kinézetre is nagyon hasonlók, csak hát csak Chatnek jobban megy ez a kosárlabda kicsit eddig, ez a sport. De Pokuševski is hozzateszem, hogy azért, hogyha az NCAA-be játszott volna, nem nézett volna ki, szerintem olyan nagyon rosszul.
Igen, teljesen olyan, mint a túl korán jött volna át, tehát neki ez kicsit, hatalmas kicsit ez a váltás.
Lehet, hogy igen, neki a stash az tényleg, ugye stash prospektnek várta szinte mindenki, és kicsit meglepő is volt, hogy áthozta egyből az OKC, hát lehet, hogy nem kellett volna is maradni, kellett volna még egy évet.
Ez is jó kérdés, mert így viszont hozzászokik, és pont amit megtehet az OKC, hogy ennyi pick vár rájuk a következő években, annak az a következménye is meg lehet, hogy egy kicsit ilyen Sam Hinkie-féle gondolkozással azonnal értékre válthatják az olyan fiataljaikat, akik számukra úgy érzik, hogy nem lesznek ott majd a bajnok csapatnál, a reménytelen fiataloknak meg van idejük fejlődni. Úgyhogy ilyen teljes fejlesztő programot csinálhat gyakorlatilag az Oklahoma City. No, végére értünk a mai hat csapatnak, reméljük, hogy tetszett nektek a mai adásunk, és természetesen még februárban jövünk egy adással, ez majd én szerintem szombaton lesz. Aztán az első márciusi adás, ahol vagy a Jordan könyvet sorsoljuk ki, vagy pedig a MEST, amelyik ezúttal egy teljesen szabadon választott mez lesz majd az Európában elérhetőek közül. Úgyhogy hát én már nagyon várom, hogy sorsoljunk újra, de természetesen majd szombatra is egy érdekes adásra jövünk. Zoli, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál ma is.
Nem hazik rosszul ez a sorsolás. Most már majdnem elértük a 260-at, ami ugye rekord, most folyamatosan rekordot döntünk. Nagyon jó lenne egyszer azt látni, hogy 300-an bajtok vagyunk. Mondom, ez talán motiváció lehet, hogy most fogunk ugye messz sorsolni jövő hónap elején. Ha úgy érzitek, hogy szeretnétek beszélni, ahogy Gábor szoktam mondani, akár egy fagyi árába, akkor várunk benneteket szívesen. És még nem írtam ki ezt a kérdést, de majd ki fogjuk szerintem írni, hogy szükség lesz a tírekre, szeretnétek a tíreket, és ha igen, akkor milyen rewardokat, milyen jutalmakat érte. Ez is még a jövő zenéje, minden esetre nagyon-nagyon köszönjük a támogatásotokat, azoknak is a figyelmét, akik ugye nem patronjaink, mindig elmondjuk, hogy ugyanannyit érheti figyelmetek számunkra. Örülök, hogy itt lettem. Szia Gábor, sziasztok!
És akkor még annyiban visszahívnálak, Zoli, hogy ez a hang, amit most hallhattatok, kedves hallgatók, egy-két podcastből nem sikerült teljesen kivennünk, de Zoli néha befogja a repteret. Most jelen pillanatban is ezt hallhatjátok.
Na, szuper. Úgyhogy aki ügyes, és szét tudja választani a hangsávokat, lehet, hogy valami komoly információra is szert tehet. De nem tőlünk kaptátok meg azt az infót, ezt hozzáteszem.
Így van, letagadjuk. Ja, patreonjaink pedig ne feledkezzenek meg arról, hogy várjuk a játékosokat, akik nem első vagy másodévesek és nem osztárok, de egy kicsit jó lenne, hogyha rájuk néznénk, beszélnénk róluk, hívjátok fel a figyelmünket a kedvenc játékosaitokra. És persze, legyetek jók, hamarosan jelentkezünk tehát. Sziasztok!